Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Isten szeretete és gondoskodása végtelen, mindenkinek lehetőséget ad az újrakezdésre. Az örök üdvösségre hív bennünket, nem csupán a földi boldogságra, mondta Ternyák Csaba egriesek a Monoki plébánia templomban, aki Szent Orbánnak, a szülészek borászok kádárok védőszentjének tiszteletére mutatott beszélmését hétvégén. Szemenyei Péter plébános köszönetet mondott a főpásztornak azért, mert felújították a vértanú erekje tartóját, így néhány év távollét után az visszakerült eredeti helyére, valamint azért, mert az érsek hozzájárulásával Szent Orbán vértanú tisztelete egyre inkább elterjedt a környékbeli településeken. A szentmise végén a Szent Orbán 1771 egyesület képviselői átvették Szent Orbán utazó erekjét, amely a hétvégén több hegyaljai településre eljutott, így Tarcalon, Tokajban, Sárospatakon és Olaszliszkán is kérték a vértanú közbejárását a bőséges termésért. Az utóbbi évtizedekben elterjedt, hogy a 14. Kelemen pápa által az andrási grófoknak ajándékozott erekje tartó Szent Orbán pápa földi maradványait tartalmazza. Az ajándékozási okirat valójában egy másik személy Szent Orbán vértanú csonterekjének hitelességét tanúsítja. A templomban latin és magyar fordításban elhelyezett irat azt is megemlíti, az erekjét a Szent Priscilla temetőből emelték ki a többi vértanú közül. Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek. A kormány nem fogja engedni semmi szín alatt, hogy közép-európai és köztük magyar fiatalokat küldjenek az ukrajnai háborúba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter érintette az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag tervezetét is, rámutatva, hogy az jelen formájában ellentétes Magyarország gazdasági érdekeivel, ráadásul hazánk energiaellátásának biztonságát is veszélybe sodorná, a kabinet ezért nem hajlandó megszavazni. Kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá több mint 1 milliárd euró értékű katonai támogatásról Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodymyr Zelenszky ukrán elnök. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így Kijevnek képesnek kell lennie arra, hogy azokkal csapást mérjen például oroszországi légibázisokra, fejtette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg szerint az ukránok csapást mérhetnek velük legitim katonai célpontokra, többek között tehát orosz területen. A katonai vezető Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén. Közben elfoglalta az Ukrajnát támadó orosz hadsereg a Harkiv megyei Ivanivka és a Donyecki régióban lévő Netajlove települést, miközben az elmúlt nap folyamán a 6-ból 5 front szakaszon előre nyomultak és 5 ukrán ellenrohamat vertek vissza, ezt az orosz védelmi minisztérium közölte. Lengyelország csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel. Fokozni kell az erőfeszítéseket a Hamász-Palesztin terrorszervezet túszainak minél előbbi kiszabadítás érdekében, valamint rendkívül fontos a vöröstengeri szállítási útvonalok biztonságának garantálása is, jelentette ki a külügyminiszter az Európai Uniós külügyi tanácsülése után. Szijjártó Péter beszámolt arról is, több kollégája az ülésen úgymond nekirontott Georgiának, de a kormány a közelgő magyar EU elnökség idején is határozottan támogatni fogja Tbilisi integrációját. A magyar álláspont a szíriai háború vonatkozásában is békepárti és migrációellenes, Magyarország ezért tekintélyes humanitárius és fejlesztési felajánlást tett a 8. adományozói konferencián, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Egyiptom számára a szíriai menekülteket ellátó egészségügyi infrastruktúrájához tárgyi adományokkal járulunk hozzá, de Szíriában, Libanonban és Jordániában is folytatjuk a hitelvű támogatási programokat, ismertette Azbejtisztán. Varga Mihály pénzügyminiszter hivatalában fogadta a svájci társtárca vezetőjét, Nagy Márton gazdasági miniszter pedig albán kollégáját. A megbeszélések témája mindkét esetben a gazdasági kapcsolatok erősítése volt. A magyar szakképzés a szakmák Európa bajnokságán ezüstérmes lett, hívta fel a figyelmet a területért felelős államtitkár Egerben a Bornemisza iskola új alternatív járműhajtási oktatólaborjának bemutatóján. Hankó Balázs hangsúlyozta, a létesítmény egyúttal a felnőtt oktatás kiemelt helyszíne is, miután helyi ipari és vállalati együttműködéssel készült el. A politikus a Nemzeti Gyártó-Kutató-Oktató Középüzem és a Gyógyszerésztudományi Kar épületének átadó ünnepségén is részt vett Debrecenben. Ott arról beszélt, szeretnék, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országa között legyen. Végül az időjárásról. Sokat csüt majd a nap, csak elvétve fordulhat elő zápor, esetleg zivatar, a szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztőriporter Sinkovics Andrea. 2024. május 27-e hétfő van. Adásunk tartalma. A templomban található jelképekről Kormos Csaba gesztei plébánossal beszélgetünk. Gyakorlatorientált képzés az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A Nemzeti Összetartozás napja alkalmából Egerben is bemutatják a Fekete Szárú Cseresznye című darabot. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk! Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindörökké, amen!
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió stúdiójában Kormos Csaba gesztei plébános atyát. Folytatjuk a megkezdett sorozatunkat, amelyben a jelképekről, egyházi jelképekről, szimbólumokról beszélgetünk. Az előző adásban a templomon kívül látható szimbólumokról beszélgettünk. Ilyen volt például a hal szimbólum, vagy beszélgettünk arról is, hogy a autóban érdemes-e elhelyezni például egy rózsafüzért, vagy hol érdemes elhelyezni, nem feltétlenül a visszapillantó tükörre, vagy a sebességváltóra akasztva, de akár a kesztyűtartóba betehetünk egy kis szentírást, illetve egy rózsafüzért is. Most pedig, hogyha belépünk a templomba, akár hívőként, akár nem hívőként, mik azok a szimbólumok, amik nem biztos, hogy egyértelműek, és érdemes odafigyelni, és érdemes elgondolkodni, hogy mit üzennek számunkra, mire hívják fel a figyelmet.
Az egyház művészetnek a fontosságáról érdemes rögtön szót ejtenünk e kérdés kapcsán, hogy mik azok a szimbólumok, mik azok a valóságok, amikre érdemes felfigyelni, mert hát nekünk, akik a hitben azért úgy járatosabbak vagyunk, de pontosan van egy olyan feladat, hát sokszor halljuk azt, hogy misszió, evangelizáció, és sokszor talán megijedünk, hogy hát akkor milyen nagy feladatokat kell véghez vinnünk, meg hogy nem vagyunk ez elég elegek, meg stb. És közben meg egyébként ott van sokszor az orrunk előtt az, hogy bemegyünk esetleg szomszédunkkal, rokonunkkal, ismerősünkkel, vagy ott van ő is egy például egy gyászszentmisén, ugye? Nem hívő, vagy sajnos hitét nem gyakorló, de mondjuk azt, hogy nem hívő, és látni azt, sokszor tapasztalom én is papként, hogy nézegetik a templomot, és úgy nézik a templomot, tehát a templomok azért nagyon szép épületek, és különösen azt lehet mondani, Isten háza és a mennyország kapuja egy-egy templom, előcsarnoka, tehát szokták mondani egy-egy szép templom, mint a mennyben éreztem volna magam. És ez olyan, hogy az ember szívét úgy megdobogtatja, és azért megnézik a főoltárt, az oltárt, a festményeket, tehát a különböző művészeti alkotásokat, és éppen ezért az egyház művészet nem hiába például, amikor különböző missziók, evangelizációk, a hit terjesztésének az alkalmai vannak, vagy a Jézus Krisztusról való tanúságtételnek az eseményei, mint ilyen volt ugye 2 évvel ezelőtt az eukarisztikus kongresszus. És hát a bíboros úr, meg az egész szervező gárda, az egyház művészeti kiállításokra is hangsúlyt helyezett. Tehát olyan csodálatos az, hogy mi a katolikus egyházhoz tartozhatunk, ez az én többszöri megállapításom, hogy hálát adok a Jóistennek, hogy meghívott ebbe az életbe, és hogy a keresztség szentsége által a katolikus anyaszentegyház tagja lehettem, itt vagyok, itt lettem Isten gyermeke, itt részesültem aztán a Szent Eukarisztiában, majd a bérmálásban, ugye gyermekként, tehát a beavató szentségekben itt élek, ez a családom, nekünk ez a családunk, ezt így kellene mindjártnak felfogni, és egyébként persze az embertársaink is családtagjaink, mert az emberi család tagjai, és akkor megragadni minden alkalmat, amivel közelebb tudom vezetni az embertársamat az Istenhez, Krisztushoz, és az egyházhoz. Figyeljük a koncentrikus köröket, Isten, egy mélyebb valóság, Krisztus, és ha Krisztusról beszélünk, akkor az egyházról is beszélünk, mert az egyház az maga Krisztus teste, amelynek ő a feje. Tehát az egyház művészetnek nagyon nagy szerepe van, mert hiszen mi a rendeltetése? A keresztény művészet magva tárgya minden olyan művészeti alkotás, mely az egyház hivatalos és nyilvános kultuszát, tehát a liturgiát, az Isten tiszteletet, az Isten dicsőítést, általában a szentmiséket, de a szentségek ünneplését is. Tehát az egyház művészet pontosan ide tartozik, ugye a templom épülete berendezése, a liturgikus felszerelések, liturgikus ruhák, állítatosságok, állítatott segítő művészeti darabjai, mindazok a műalkotások, melyeket a hívők az egyháznak adományoztak, vagy liturgikus használatból birtokba vettek. Az egyházművészet alkotásai Isten és a szentek szolgálatára vannak rendelve, ezért felajánlani csak értékes, a liturgia rendeltetéséhez méltó műveket lehet, és felajánlásuk visszavonhatatlan. Így van, tehát nagyon fontos, és vannak érdekesen gondolkodó emberek, mert furcsa világot élünk, mert találkoztam olyannal most, tehát, vagy meghallottam olyanról, inkább így mondom, hogy valaki ajándékozott, és aztán évek múltán gondolt egyet, és hát visszavitte az ajándékot, amit a templomnak vitt. Tehát most, hát én vagy odaadok a Jóistennek valamit, vagy az egyháznak, vagy nem adok oda. Tehát szóval ez milyen lelki zűrzavar is, nem is személyeskedem, de hát ez több helyen és többször is előfordult. Építőművészet, festészet, iparművészet, képzőművészet, köbművészet, monumentális művészet, nagyon-nagyon sok minden van, és sok korszaka van az egyházművészetnek, akkor most nagyon gyakorlatiasan bemegyünk a templomba, ott van az úgynevezett ikonográfia, vagy ikonológia. Hát mit jelent ez? Tehát az, hogy az a különböző ábrázolási módok, és ez az egyházművészethez természetesen kapcsolódik, mert amikor például mi hát egy-egy beszélgetésre készülünk, mind a ketten kölcsönösen, és hát magam is, hogy készülök, akkor már régóta megfigyeltem, hogy ott egy hitigassággal, vagy a hitünk egy fontos valóságával kapcsolatban ott van annak a leírása, hogy az mit jelent, és ott van az is második, harmadik vagy negyedik pontként, hogy ikonográfiája. Tehát az ábrázolási módjai. Nagyon fontos. Nagyon fontos, és már annál is inkább erről beszéltünk, hogy a Biblia Pauperum, ugye a szegények bibliája, tehát nagyon sok templomban az Ó és Új Szövetségi Bibliát úgy ismerték meg a szegény, írni, olvasni nem tudó emberek a középkorban, hogy a csodálatos művészek, mert csodálatosak voltak, azokat felfestették. Mondjuk a teremtéstől kezdve a bűnbeesésen át, pátriárkák, Mózes, az Ószövetség nagy eseményei, aztán az Úr Jézus Krisztus születése, ugye karácsony, na most feltámadása, húsvét, a legnagyobb keresztény ünnep. Érem, hát ez az ikonográfia, vagy ikonológia is, tehát az ábrázolási mód. Olyan csodálatosak a templomok, mondjuk Magyarországon, azért a vidék Magyarországán a római katolikus templomoknak 70-80% nem téved, nem lesz ez tévedés, körülbelül 70-80% a barokk. A barokkorból származó. Ez természetesen nem jelenti, hogy azt, hogy ne lett volna erőzménye, általában volt, hiszen az Árpád-korban is, meg ott van, hogy az Árpád-kori ebben is, ebben a tizedjegyzékben, tehát mondjuk egy példát. Tarna Szent Mária. Lehet, hogy lesznek majd olyan emberek, akik azt mondják, hogy kérem, hát ez egy nagyon nagy tévedés, de én ezt nagyon-nagyon sokszor utána olvastam, meg utána kérdeztem annak, én jártam ott abban a templomban, meg szolgáltam is nem messze Pétervásárán, Erdőkövesden, hogy nemhogy Magyarország legrégibb temploma, hanem a legrégibb épülete. És ez szakkönyvekben is, és igyekeztem, volt, amikor előadást tartottam ezzel kapcsolatban, vagy hát akár Tarna Szent Máriát is érintettem, de ezzel kapcsolatban, amiről most is beszélek, és akkor hát nem akartam olyat mondani, ami nem felel meg a valóságnak, senki nem cáfolta meg, mert előre ezeket megkérdeztem. Na most például ez milyen óriási jelentőségű dolog, hogy azért, tehát amit mondtam, hogy az is fontos tény, hogy 70-80%-ban a barokkorból származók a templomaink, de gyönyörű román stílusú templomaink is vannak, árpádkori templomok, ez a 11., 12., 13. század, aztán 14., 15. század gyönyörű, szép, gótikus templomok. Hát nem azok nem olyan hatalmas számban, de például ami az Egri Főegyház megyénkben is, hát büszkeségünk lehet, mert a rangot jelenti, tehát ugye a Székesegyház csak egy van, és az Egri Bazilika. Ugyanakkor Sárospatokon is bazilika van, mert bazilika rangú a templom, sok minden miatt, sok szempontnak, kritériumnak meg kell felelni, és gyönyörű, 1492-es építésű, gótikus stílusú templom. Persze, az idők folyamán aztán a különböző korokból, tehát a barokkból, a klasszicizmusból, sok mindenből, hát bekerülnek a templomokba, nyilvánvaló. Na de, aztán, hát van, ami 19. században épül, szecesszió stílusú, vagy neoromán, neogót, vagy a 20. században, vagy például, ami nagyon ritkaság, és erre is hagy mondjak példát, mert ékessége a romantikus építészetnek az ugye a 17., 18. század a romantika, aminek a palócok kicsit tréfásan így jegyzi meg a szakirodalom is, hogy Péterkei Székesegyháza, tehát a pétervásárai római katolikus templom.
Thank you.
Folytatjuk a templomban található jelképekről a beszélgetést Kormos Csaba gesztelyi plébánossal.
Most az épületeket említettem, de hogy templomba belépve, ha látjuk a papon lévő, hát először is a mise ruhát. Mise ruhán szokták mondjuk egy gyerek nyelvén, hogy pap bácsi, hát ott van az, hogy PX. Hát az mit jelent? Hogy az, figyeljetek csak, azok görög betűk, és az a magyarul tökéletes, nagyon szépen láttad meg, hogy ez egy P meg egy X. Csak hogy az a P, az nem az egy görög betű, az azt jelenti, hogy ki betű, és az X az pedig a ró. És akkor ez Krisztus úrunknak, a Krisztus névnek az első két betűje. Tehát amikor te látod a pap mise ruháján ezt a két betűt, akkor azt jelenti, hogy a pap magát, Krisztust ölti föl. Krisztus személyében van jelen. Krisztusnak, a főpapnak. Ez nagyon fontos. Ez egy alapvető különbség, mert ugye mindnyájan, akik meg vagyunk keresztelve, Krisztus papi, profétai, királyi tisztét gyakoroljuk, de akkor a fölszentelt papság miben különbözik a világiaktól? Abban, hogy a vezetés, a pásztori királyi szolgálat, tehát a kaput, a fej, Krisztusnak a főnek a képviseletében járnak el, tehát nem csak, hogy több a felszentelt vagy szolgálati papságnak a lényege, mint az egyetemes papsági, hanem egészen más. De hát ugye egy papnak ugye hármas vezetőnek kell lenni, vagy egy püspöknek, aztán a papnak, így a helyes, aztán a kegyelmek, tehát a megszentelés, és az ige hirdetés. Ez a hármas feladat. Na most, említettem, ez a ki és a ró, Krisztus. Ott van kérem szépen a IHS, ugyancsak. Mit jelent ez? Görögnek, meg a latinnak, ezeknél a szimbólumoknál nagy jelentőségben. Mert vagy görög betűkből ered, vagy latin betűkből, tehát ezek a különböző jelképek. Na most itt az IHS-nél a latinról van szó, Jézus hominum salvator, ez egy ilyen népies fordítása, Jézus az emberek megváltója, ugyanakkor nagyon helyes, de az eredeti, az meg, mégis az görög, az pedig azt jelenti, hogy tehát a Jézusnak az első három betűje az a jota, az éta és a szigma. Tehát egyszerűen, ugye ies rossz, görögül, és akkor az i betű, hogy így mondjam, az e, és az s, most a magyar megfelelőket mondom így. Tehát ez az első három betű görögül. Na most van olyan aztán, hogy nika, tehát, hogy győz, vagy győz, imperatívusban is, vagy győzelem. Ez a görög-bizánci kereszténységnél használatos. És hát, most a Krisztus úrunkról beszéltünk, Krisztusról is, Jézusról is, hát ott van a bárány. Az keresztelő Szent János azt mondta, nézzétek, itt az Isten bárány, ő az, aki elveszi a világ bűneit. Ugyanakkor ott szerepel a Jelenések könyvében is, mint a leölt és feltámadt bárány, aki egyedül képes a hétpecsétes könyvet fölnyitni. Ugye, tehát, mert az atya mindent átadott ennek a báránynak, az ősöreg. Ott vannak az evangelistáknak a szimbólumai, Máté, Márk, Lukács, János, és ez érdekes, hogy az egyház keleti rész nem annyira foglalkozott vele, nem szívesen, de az egyháznak a nyugati része, tehát mi vagyunk, az igen, méghozzá Máté, ember vagy angyal, a Márké az oroszlán, a Lukácsé a tulok vagy bika, és a János sas. És hogy ezek honnan jönnek? Hát Ezekiel próféta első fejezetéből, ezek az alakok, és a másik az Új Szövetség, a Jelenések könyve 4. fejezet, 6. és 8. versek közötti rész. Tehát ezek nagyon komoly megtalálhatóságok. Nagyon-nagyon sok templomban szerepelnek, hát szószékeken, freskókon, aztán valamikor Krisztus tábrázoló tárgyak 4 sarkánál. Következő. Szent Jeromos és Nagyszent Gergely adta meg a ma ismert formát. ember vagy angyal Máté, Bika Lukács, Oroszlán Márk, Sas János. És akkor a keresztelésnél magyarázták, hogy hát mit jelent, miért éppen ez a négy élőlény van a négy evangelistánál. És akkor az egyik az volt, egyik magyarázat, hogy az eszerint az ember a megtestesülésnek, a bika Krisztus áldozati halálának, az oroszlán a föltámadásnak, a sas a mennybe menetelnek képe. Másik értelmezés szerint az evangéliumok első fejezetei alapján, na most figyeljünk, ember vagy angyal Máté. Igen, mert hát ott van szó a gyermekség evangéliumról, ugye? Mert Krisztus emberi családfájával kezd. Igen, nagyon fontos, ugye ez a egyébként 42 nemzedék. Na most, a bika Lukács, mert az ószövetségi áldozatokról beszél, igen, az ószövetségi áldozatokról beszél, de azt ószövetségi áldozatokat ugye már párhuzamba állíthatjuk azzal, hogy Krisztus is áldozatot hozott. Annak tényleg van ereje, és új és örökre szóló áldozat, igazi megváltást és bűnbocsánatot adott. Tehát látjuk, hogy gyermekkor szenvedés, ne hagyjuk ki Márkot, mert Márknál az oroszlán, igen, erre mindig figyeltem gyerekkoromban is, meg fiatalként is, hogy az oroszlánok lakóhelyén a pusztában keresztelő Jánossal kezd. Tehát ez is egy magyarázat, ugye? És valóban így van. A sas pedig János, mert a logoszról szóló sora is sasként szárnyaló. Igen, van egy összefoglaló, hogy lássuk ezt Máté, az angyal vagy ember, mert ezzel kezdődik, tehát ő a nála található meg az különösen. Márk Jézusnak a életéről beszél, Júda oroszlánja. Júda oroszlánja, tehát hogy ezzel azonosítja, hogy az ő Isten küldöttje, aki olyan, mint Júda oroszlánja, tehát az ószövetségi jövendőlés beteljesedése. Ezért oroszlán. Lukács a tulok, mert Jézusnak, ugye Jézus gyermekkora Máté, felnőttkora Márk, szenvedése és értünk meghozott áldozata Lukács, és feltámadása és mennybe menetele János. Tehát így áll össze a teljesség. Úgyhogy ez, hogyha ugyan szépen elmondjuk, meg bizonyos zarándoklatokon vagy kirándulásokon részt veszünk, akkor nagyon sok embernek tudunk segíteni. Csak egy példát mondok, mi a nyugati egyházban az evangelista szimbólumok legkorábban Krisztussal kapcsolatban jelentek meg. Körülvesznek egy Krisztus szimbólumot Nápolyban, egy keresztelő kápolnában, és például Feldebrő altemplomában. Ez egy büszkeség.
A keresztény jelképekről Kormos Csaba gesztei plébánossal hallottak interjút. A gyakorlatorientált képzés keretében az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a harmadéves turizmus vendéglátás szakos hallgatóknak tartott órát Zámbori Péter, a Magyar Fürdőszövetség alelnöke. Most vele beszélgetünk. Az Eszterházi Károly Katolikus Egyetemen a gyakorlatorientált képzés keretében nem csak az egyetem oktatói tartanak órákat a diákoknak, hanem ön, mint egy külsős is tartott most órát. Milyen témában tartott órát?
Turisztikai desztinációkról beszélgettem a hallgatókkal. Jó magam inkább az interaktív óráknak vagyok a híve, nem a monoton előadásnak. Konkrétan csak képeket vetítettem fel a kivetítőre, és ezekről beszéltünk. És hát az egész szórának a tematikája az arról szólt, hogy szinte mindenből lehet turizmust és turisztikai attrakciót fejleszteni, legyen az akár egy városi legenda, vagy egy természeti szépség, de akár a vallásról, sportturizmusról, oktatási turizmusról is beszélhettünk, és beszélgettünk is, illetve hát ami a fiatalokat ugye az egyik legjobban érdekelte, például a fesztivál és gasztroturizmus is terítékre került.
A fürdőturizmus, a fürdésről is volt szó?
Természetesen volt a fürdésről is szó, bár viszonylag kevesebb, ugye ott is beszélhetünk a egészségturizmusról, a gyógyturizmusról, de beszélhetünk akár az élményturizmusról is, és nagyon érdekes, hogy próbáljuk ezeket valahová pozícionálni, ezeket a termékeket, ezeket a szolgáltatásokat. Én sajnos azt vallom, hogy Magyarországon szinte minden település mindenkire egyszerre szeretne lőni, és a gyógyturizmus mellé csúszdaparkot építünk, ami a kettő már kapásból teljesen más célcsoportot céloz meg, illetve zavarják is egymást. Tehát ezek is felmerülő kérdések, de most a legtöbbet inkább arról beszélgetünk, hogy már nem is lehet szinte csak egyféle turizmusról beszélni egy-egy település életébe. Ha itt vagyunk Egerbe, itt is itt a Törökfürdő, Sportuszoda, az Egri vár, és annak a városi legendája, történetmesélés, gasztronómiáról, borturizmusról is beszélhetünk itt, természeti turizmus, vallási, és hát itt az egyetemen az oktatási turizmust is meg kell említeni, és hát természetesen ugye van a konferenciák.
Ön hogy látja, hogy például egy városnak érdemes egy turisztikai szakágra koncentrálnia, vagy mindegyiket fejleszteni? Ugye itt, ahogy most Egert is sorolt, hogy elég sok lehetőség van.
Én azt gondolom, hogy a kisebb településeknek érdemesebb egy-egy turisztikai szegmensre koncentrálni, legyen ez gasztronómia, akár a bor, egészen kis apró településekről tudunk beszélni, Cserkeszőlő, Berekfürdő, Zalakaros, Bükkfürdő, Harkány, viszonylag kisebb településekről beszélünk, és mégis ott van mindenhol a fürdőkultúra, ott van az egészségturizmus, akár például Harkányban mondjuk kórházi háttérrel is. Az ilyen közepes és nagyobb települések azért már ebből a szempontból jó értelembe vett bajba vannak, mert tényleg sok mindent elvárnak az emberek, a történelmük során sok minden kapcsolódik hozzájuk. Külföldi példánál említettem, hogy a Loch Ness-i szörnyet például senki nem látta még soha, de egész évtizedek óta egész jól megélnek belőle. Itt is ugye, ha Egerváránál vagyunk, itt is ugye felmerül mindig az a kérdés, hogy akkor tényleg megitták annak a bikának a vérét, amiből gyönyörűen felépült egy sztori, gyönyörűen eladják, és hál' Istennek most már a kommunista egri bikavér után most már nagyon jó minőségi egri vörösborokat is lehet inni.
Itt az óra keretében a diákok milyenek voltak? Érdeklődtek? Interaktívak voltak?
Igen, és én szeretem mindig megkérdezni azt is, hogy ők honnan jöttek, milyen településről, ott mi van, mit lehetne csinálni. Tehát próbálom egy kicsit motiválni is őket, hogy maradjanak helyben, találják meg azokat a helyi értékeket, legyen ez a természetben, legyen ez a gasztronómiában, legyen ez a vallásban, kultúrában, amiért érdemes oda csábítani a turistákat. És arról is beszéltünk, hogy a digitális világ, például az Instagram, vagy a TikTok, Pinterest, azok milyen lehetőségeket tartogatnak mondjuk egy apró bükki településnek itt a közelben. Mert lehet, hogy nem megyek el oda, soha nem is hallottam róla, de hogyha sokszor szembe jön velem, és például a Bokodi lebegőfalut hoztam fel példának, akkor egy idő után az ember azt mondja, hogy fú, ezt ilyen jól néz ki, tetszik, nézzük meg. És csak emiatt, mert láttam, hogy egyik barátom posztolta, megnézte, ajánlotta, emiatt emeljek. Tehát én azt gondolom, hogy most már a kis zsákfaluknak is van lehetőségük arra, hogyha az itt végzett fiatalok mondjuk nem költöznek be Egerbe, Debrecenbe, Budapestre, Londonba, Brüsszelbe, hanem itt maradnak, akkor meg tudják mutatni a helyi értékeiket. És ez a lényeg, volt olyan szomorú tapasztalatom, amikor egri vendéglőbe nekem villányi bort ajánlottak. És én ezt mindig elmondom, hogyha én villányi bort akarok inni, akkor villányba megyek. Egerbe meg egri bort szeretnék inni. Vöröset vagy fehéret.
Ez a generáció már mobiltelefonnal a kezében született. A közösségi média használata akkor gondolom manapság már elengedhetetlen akár a turizmus világában is egy-egy turisztikai célpontnak a reklámozása figyelemfelkeltése érdekében.
Azt mondom, hogy nem az, hogy elengedhetetlen, hanem szinte már vannak, akik csak ezt használják. És nem is kell mást használnia. Ugye régebben szájhagyomány útján terjedt az, hogy most egy településnek milyen a megítélése, vagy egy szállodának, vagy egy fürdőnek, vagy egy vendéglátóegységnek. Hát most ott ülök az étterembe, és már pontozhatom, reagálhatok, fórumot nyithatok rá. Hozzáteszem ezzel, én is, mint aki szolgáltatónak vagyok a vezetője, nagyon nem szeretem, és nagyon nem értek egyet. Valamilyen kontroll kellene arra, hogy tényleg csak olyanok írhassanak bármilyen véleményt, akik voltak ott, igénybe vették a szolgáltatást, megszálltak a hotelbe, kipróbálták a fürdőt, mert hát nem titok, vannak olyan unatkozó emberkék, akik ebben élik ki magukat, hogy olyan posztokat írnak, ahol nem is jártak, vagy 5 évvel ezelőtt jártak, és megmaradt egy élmény bennük. És ezek azért most már utazást befolyásoló beszélgetések lettek, és a helynek, tehát a településnek, a fürdőnek, a szállodának, a étteremnek reagálni kell, mert azt is nézik, hogy reagálok, nem reagálok, kedvesen reagálok, mérgesen reagálok, vagy egyáltalán nem reagálok. És ez is utazás befolyásoló dolog. Ami viszont óriási nagy előnye, hogy mondjuk egy vezető nem biztos, hogy tényleg rálát mondjuk egy nagyobb komplexum minden egyes részletére, mert lehet, hogy csak hetente, 2 hetente jár mondjuk a fürdőgépházba, mert arra van egy felelős, akinek. És lehet, hogy például az, hogy a fürdőben szennyezett a víz, koszos, az mondjuk egy rossz beállításnak a következménye, vagy valamilyen probléma adódik. Ugyanígy nem biztos, hogy a szállodaigazgató minden nap benéz az ágy alá, mert oda nem neki kell benéznie, hanem a szobaasszonynak. De vannak ilyen emberek, akik befotóznak az ágy alá, akkor legalább kap egy visszajelzést. Tehát én mindig azt szoktam mondani, hogy a közösségi médiának, a digitalizációnak próbáljuk meg a hasznos oldalát magunkra venni, ahogy az előbb említettem, egy utolsó zsákfaluba is el tudok jutni, mert látok róla szép képeket. Vagy olvasom, hogy milyen jó az ottani recept, mondjuk a töltött káposzta receptje. És ugyanígy vezetőként meg hasznosíthatjuk arra is, hogy a visszajelzések alapján észrevegyük azokat a hiányosságokat, megoldandó feladatokat, amelyeket ki kell javítanunk, illetve hál' Istennek nagyon-nagyon sokan pozitív dolgokat is írnak, amit pedig utána, ahogy az előbb említettem, más vendég is aki esetleg gondolkodik, hogy elutazzon hozzánk, igénybe vegye a szolgáltatást, elolvas, és ez alapján hozza meg a döntését.
Ön szerint milyen egy jó turisztikai szakember, akik most itt tanulnak az egyetemiskola padjában, milyen készségekkel kellene, hogy innen kikerüljenek, hogy megállják a helyüket a turizmus vendéglátás világában?
Furcsa lesz, amit mondok, maradjanak meg emberek. Lehet nagyon okos és minden tud a turizmusról elméletileg, de hogyha a vendégek iránti alázata nincs meg, amit szerintem nem lehet tanítani, mert ezt vagy hozza valaki otthonról, vagy nem, akkor semmit nem ér az, hogy itt milyen elméleti és akár gyakorlati tudást is hoz. Természetesen nagyon fontos az itteni tanulás is, mert megfordítva az előzőt, lehet valaki nagyon alázatos, hogyha sorozatosan szakmai hibákat véd. Tehát én azt gondolom, hogyha a kettőt valahol összemixeljük, abból lehet egy nagyon jó turisztikai szakember. És a legfontosabb talán az, hogy akkor tud hiteles lenni, hogyha szereti, amit csinál. Ha valaki nem szeret emberekkel dolgozni, akkor ne válassza ezt a szakmát. Nem baj az, hogyha itt jön rá az egyetemen, hogy én nem szeretem az embereket, mert esetleg ők csúnyákat mondanak, mérgesek, fáradtak, nyűgösek, akkor el kell menni egy alaksori pincébe, és az irattárban jobbról balra kell tenni a dokumentumokat. De az, hogy fel kell fogni, hogy én abból élek, hogy kedves vagyok, alázatos vagyok a vendéggel, bemutatom neki a településen a helyi értékeket, a helyi szépségeket, a helyi gasztronómiát, tudok mögé rakni egy sztorit. Szerintem azok a jó turisztikai szakemberek, és van olyan szolgáltató is, ahol nem biztos, hogy a hely adja el magát, hanem a tulajdonos. Aki a sajátjának érzi, aki elmeséli, hogy a nagymama hogy csinálta a szilvalekváros derejét, a nagypapa hogy csinálta a megmaradt szilvából a pálinkát, és mögé egy legendát, egy történetet tud rakni, és ez a hiteles. Tehát szerintem a legfontosabb az, hogy hitelesek legyenek, emberiek legyenek, szeressék a szakmájukat, szeressék a vendégeket, és természetesen értsenek ahhoz, mert csak úgy tudok hiteles lenni, hogyha el tudom mondani, hogy az a bor miből készült, hogyan készült, abba a töltött káposztába mi került, milyen hússal, milyen káposztába. Hát ugye bajai és szegedi halászlé kérdés köréből tanulmányokat írtak, tehát hogy és nem kell eldönteni, hogy melyik a jobb. Ki kell próbálni mind a kettőt. És ezt csak olyan szakemberek tudják, akik tanultak, benne vannak, és gyakorlatban is, és szerintem ez az egyik legfontosabb, hogy gyakorlatban is próbálják ki magukat a fiatalok. Mert lehet, hogy akkor jön rá, hogy ezt a részét szeretem, ezt a részét nem szeretem. És akkor nem biztos, hogy neki a front office-ba kell majd lennie, hanem lehet, hogy a háttérből tud majd segíteni azoknak, akik a front office-ban a vendégekkel nap mint nap találkoznak.
Zámbori Péterrel, a Magyar Fürdőszövetség alelnökével beszélgettünk. Hunyadi Sándor Fekete szárú cseresznye című színjátékát tekinthetik meg az egriek a Kemény Ferenc sportcsarnokban a Nemzeti Összetartozás napjának előestéjén, június 3-án. A Miskolci Nemzeti Színház nagy sikerrel játszott színdarabját az egri önkormányzat közreműködésével láthatja ingyenesen a közönség. A jegyigénylés internetes regisztrációhoz kötött. Mirkóczki Ádámot, Eger polgármesterét hallják.
2020 év elején volt alkalmam látni Miskolcon a Nemzeti Színházban a Fekete Szárú Cseresznye című darabot. Azóta bennem folyamatosan motoszkált az a gondolat, hogy valamilyen úton, módon ezt Egerbe kellene hozni, de nyilván ennek elsősorban nagyon komoly anyagi feltétele van, hiszen egy ekkora stábot, ekkora technikai igényt, zenekart, műszakot, mindent mozgatni azért az nem egy olcsó dolog. És azóta kerestük annak a lehetőségét, hogy milyen apropóból, milyen forrásból hogyan tudnánk ezt megvalósítani. És szerencsére sikerült megtalálni a megoldást, amikor tavaly év végén pályáztunk a Profili Alapítványhoz, ahol kifejezetten támogatott a határon túli magyar kérdéssel kapcsolatos, akár kulturális, akár egyéb események megvalósítása. Ezt a pályázatot sikerrel vettük egy egri magánszemély részével. Itt szándékosan nem én szerettem volna, mint polgármesteri minőségemben pályázni, ezért más vette a nyakába ezt a feladatot. A lényeg, hogy ez a pályázat győzött, és magának a produkciónak a fő költségét, azt ez az alapítványi támogatás le is fedi. Amit Eger városának hozzá kellett tenni, az lényegében az a speciális technikai háttér, amit a körcsarnokban tudni kell biztosítani, színpadvilágítás, hangosítás, úgyhogy ezt a város meg örömmel megteszi, hiszen ha jól sejtem, amióta létezik Magyarországon a Nemzeti Összetartozás napja, ennyire méltó módon Egerben megemlékezés szerintem még nem volt. Ezért is kuriózum. A másik pedig az, hogy magán a darabon túl, ami szerintem kortól, nem tudom, politikai szimpátiától függetlenül szerintem mindenki számára egy nagyon nagy élmény lesz. Én azt gondolom, hogy ami még fontos, hogy azokra is tudtunk gondolni a támogatásnak hála, akik anyagi értelemben nem tehetik meg, akár még Egerben sem, hogy rendszeresen színházba látogassanak, azt meg pláne nem, hogy mondjuk Budapestre, Miskolcra vagy Debrecenbe utazzanak és ott fizessenek be valamilyen színházi előadásra. Most igazából csak egy internet elérés kell, hogy sikeres regisztráljanak, és gyakorlatilag minden egri számára ingyenesen biztosítjuk annak lehetőségét, hogy ebben az élményben része legyen. Úgyhogy én nagyon biztatok arra mindenkit, hogy lehet regisztrálni. A technikai feltételeket nyilván több fronton és több fórumon el fogjuk mondani, és el fogjuk magyarázni mindenkinek. Nagyon egyszerű lesz. 670 férőhelyet tudunk biztosítani. Ezen 670 férőhely mindegyike teljes rálátás, tehát nem lesz korlátozott rálátás, hogy csak a színpad felét látja, vagy csak a zenekart látja, vagy csak a színpadot, de a zenekart nem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy mindenkinek, aki része lesz június 3-án a körcsarnoki estének, annak egy életre szóló élmény lesz.
Hunyadi Sándor Fekete Szárú Cseresznye című színjátékáról Szűcs Artúrt, a Miskolci Nemzeti Színház rendezőjét hallják.
Amikor rendezőszakos voltam, akkor ugye nagyon sok darabot kell elolvasni, és hát volt egy ilyen szellemi batyum, amiben így bekerültek darabok, és ez az egyik volt, már akkor kiválasztottam, és aztán pont mielőtt megrendeztem volna, Újvidéken, Szabadkán rendeztem, és ugye ez a darab, ez az első felvonás még Magyarország, második felvonás már Szerbia, és valahogy akkor éreztem azt, hogyha odasodort engem az élet. Ráadásul a kezdő jelenet az tulajdonképpen az akkori Hungária Hotelben játszódik, ami most Szabadkán az épülő Nemzeti Színház. Vagy Népszínház, nem tudom, hogy mi a neve pontosan. És valahogy azt éreztem, hogy úgy egybeértek a dolgok, és akkor én elmentem a szabadkai levéltárba, ott nagyon sok katonának a leveleit olvastam el egyáltalán erről a korszakról, és úgy éreztem, amikor hazajöttem, hogy most van itt az ideje, hogy én ezt megrendezem. Babra zenekart kértem föl, akik délszláv zenét játszanak többek között, és hát úgy valahogy körbeért a dolog, és megérhet erre. Hogyha még egyszer visszatérve, hogy az első felvonásban még Magyarországon vagyunk, majd a második felvonásban már Szerbiában, hát akkor az eléggé érthető, hogy miért. Ez egyébként ez egy szerelmi háromszög, tehát ott a képen is látható három főszereplő között, ez úgy működik, hogy a jobb oldalt álló Lajos András, ő a szerb férjet játsza, egy szerb felesége van, és ő egy magyar férfi elszereti. Én úgy képzelem, hogy amíg mi Miskolcon színházat csinálhatunk, ezzel a csapattal, aki ott vagyunk, a művészeti tanáccsal együtt, ez menni fog. Úgyhogy remélem, hogy minél tovább.
Mennyiben más előadni egy darabot egy kőszínházban, mint egy sportcsarnokban, befolyásolja ez ön szerint az előadás minőségét, mondjuk?
A minőségét az biztos, hogy nem befolyásolja, de az biztos, hogy a színészek lelki állapota attól, hogy eleve ez egy ilyen rangos meghívás, egy ilyen helyen adják elő, nyilván emelkedettebb a hangulata a minden színész lelkének, úgyhogy valószínűleg egy nagyon különleges este lesz annak, aki ezt megnézi.
Kiknek ajánlaná ezt a darabot, akár gondolok itt korosztályra is?
Leginkább a fiataloknak, azért, hogy egy picit tekintsenek bele abba, hogy mi is történt 100 évvel ezelőtt.
A Facebookon vagy az egermozi.hu oldalon lehet regisztrálni az ingyenes előadásra. Minden egri 2 jegyet kérhet. Emelte ki Berényi Tamás, az Agria Film Kft. Ügyvezetője.
Nagy öröm számunkra, hogy részt vettünk ennek a programnak is a megszervezésében. Idén indítjuk útjára a Városi Programirodát, ami az Agria Film Kft. Társaságnak egy divíziója lesz. Gyakorlatilag már az elmúlt években is mi foglalkoztunk itt nagyon sok rendezvény esemény megvalósításával. Idén sem lesz ez másképp. Összesen több mint 100 nap találkozhatnak velünk a vendégek Egerben, a Dobótéren, a Szépasszonyvölgyben, a Végvári Vitézek terén, és most a Körcsarnokban is. Mai nappal fog elindulni a Facebook esemény, ahol a jegyfoglaló linket megtalálhatják a nézők, de ugyanígy az egermozi.hu-n is megtalálják ugye ezt a linket, és ezáltal le tudják foglalni, ott megadják ugye az adataikat, és az nagyon fontos, hogy egri lakcímkártya kell ugye a látogatáshoz.
Kedves hallgatóink, műsorunk készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A szerkesztő riportert Sinkovics Andreát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Műsorunkat 22 óra 5 perctől és 2 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádió!